Szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból, és majd az igehirdetés közben a Máté evangéliumának ugyanezt a történetét leíró tanúságát is hozni fogom, de az előbbi szakaszból kiemelve egyetlen egy verset, amikor a tanítványok riadtan ébresztik Jézust: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Foglaljuk el helyünket. Gyönyörűen kiegészíti egymást a Márk írása szerinti evangélium idevágó része, a felolvasott szakasz, illetve ugyanennek a történetnek a Máté szerinti leírása. Tudjuk, hogy a Márk volt az eredeti, a legősibb, a legrégibb evangélium, és a többi evangélista is ezt használta. Éppen ezért gondoltam azt, hogy felolvasom ezt a történetet a legeredetibb leírásból, ami talán tömörebb is, lényegre törőbb is. Azt olvassuk a történetben, hogy Jézus tanítja a sokaságot, majd talán elfárad, talán úgy érezte, hogy most egy kis nyugalomra, csendre van szüksége. Megkéri a tanítványokat, akikkel egy hajóban volt, hogy menjünk át a túlsó partra, evezzünk át a túlsó partra. Mind a két leírás, a Máté szerint is és a Márk szerint is megemlíti, hogy csatlakoztak még az ő hajójukhoz mások is. Valószínű azok, akik hallgatták a tanítást, valószínű azok, akik viszont nem akarták magukat elszakítani a tanítástól, úgy voltak vele, hogy ha kell, akár a vízen át is követik a mestert. Tehát Jézus nem egyedül indult el a hajóval. Követték őt. A Máté híradás így szól: amikor beszálltak a hajóba, követték őt a tanítványai. Az a tömeg, aki hallgatta őt. Milyen szép kép, nem? Követték őt. Micsoda felbuzdulás lehetett ezeknek az embereknek a szívében. Még a tenger sem lehet akadály. Követjük őt bárhová megy. Hiszen nem hallunk mástól ilyen dolgokat, hiszen soha nem telt még meg így a szívünk melegséggel. Most, amikor őt hallgatjuk, ezek azok a szavak és mondatok, amire egész életünkbe vágytunk, hát követjük őt, még át a tengeren is. És ebben a nagy felbuzdulásban talán nem azt a folytatást, nem azt a mondatot várnánk, ami következik, tényszerűen megállapítva, és íme nagy vihar támadt, mondja el Máté. Mindenféle érzelmet, mindenféle különös leírást, körbeírást, meteorológiai fejtegetést félretéve követték őt, és nagy vihar támadt. Pedig őt követték, és mégis nagy vihar támadt. A Krisztus követők életében ugyanazok a viharok támadnak, mint ennek a világnak akármelyik fia életében. A Krisztust követők ugyanúgy akár eltemethetik gyermekeiket, a Krisztus követők ugyanúgy szembenézhetnek betegséggel, a Krisztus követők ugyanúgy kerülhetnek utcára, elvesztve munkahelyüket, pedig mondhatnánk, hát ez a jutalom, hiszen ők követték Jézust. Nem a viharok hiánya különböztet meg minket másoktól, hanem az, akit a viharban megtalálunk. A Máté evangélista szóhasználata egészen csodálatosan kifejezi, hogy itt igazából milyen viharról is van szó. Azért is mondtam az előbb, hogy hagyja a meteorológiai okfejtegetéseket. Minden helyi lakos, aki azon a területen él, tudta, hogy bizony ez a galileai tengernek gúnyolt, vagy hát kicsit elnagyoltan nevezett tó, mivel körülte hegyek voltak, nagyon hirtelen tudott rá lecsapni a vihar, hiszen átbuktak a szelek a hegyen, és rögtön fölkorbácsolták ezt az igen mély tavat. Könnyen bele lehetett fulladni, könnyen el lehetett benne merülni. Az a szó, amit Máté akkor használ, amikor el akarja mondani nekünk, hogy milyen is volt ez a vihar, csak azért hozom, mert úgyis ismeritek, ez a szó a szeizmos. Azt mondja, nagy vihar támad, szeizmos, használjuk mi is. A földrengésnél. Úgy hívjuk a földrengés jelzőt is, hogy szeizmográf. Ezzel mérik a tudósok, hogy mekkora azon a bizonyos skálán a földrengés, ami éppen az adott területet megrázta. Ezen kívül ez a szó az evangéliumban csak még talán kétszer fordul elő. Annyira nem szokványos szóhasználat ez. Azt akarja elmondani az apostol, hogy itt nem csak egy egyszerű kis viharocska támadt, itt egy kívül-belül az embert kívülről-belülről megtámadó, megrángató, megrengető vihar támadt, mint amikor megremeg az egész föld, mint amikor valami olyasmi történik, amire nem vagyunk felkészülve, és nem is tudunk ellene mit tenni. Mennyire jellemző, hogy a másik szóhasználata, amikor Krisztus a kereszten, a Golgotán meghal, és megrendült a föld. Ott van a másik használata ennek a szónak. Értitek, hogy mit akar kifejezni az evangélium írója? Itt valami több történt, mint egy egyszerű vihar. Itt a tanítványoknak, a Krisztust követőknek az életébe olyan rengés támadt, ahol már az ő hajós képességük sem ér semmit. Az ő egész eddigi tapasztalataik nem érnek semmit. Voltál már ilyen szeizmoszban? Ilyen rengésben? Vagy éppen most vagy ilyen rengésben? Amikor úgy érzed, hogy semmi, de semmi esély nincs a felállásra? Nem a viharok hiánya különböztet meg minket másoktól, hanem az, akit a viharban megtalálunk. Emlékeztek, még már egyszer mondtam ezt számomra roppant kedves mondatot, gondolatot. Ne panaszkodj Istennek, hogy megint mekkora vihar vesz téged körül, hanem mondd a te viharodnak, hogy mekkora Isten áll mögötted. Így lehet túlélni a rengéseket. Így lehet életben maradni akkor, amikor minden forog veled, az egész világ, amikor nem találod a helyed meg a világban, mert alapjaiba fordult ki minden, szeizmosz, eget, földet, életet átjáró rengés. És azt olvassuk, hogy Jézus aludt. Jézus a hajó hátában, a hajó farában, egy kialakított kis fülkében, ami a legvédettebb hely volt a korabeli hajókban, ahol a nagy hálókat tárolták, amit a halászok kivetettek. Abban a kis helységben, kis fülkében, amikor kint tombol a vihar, amikor kint a szeizmosz majdnem elnyel, akkor Jézus alszik. Talán, hogyha nagyon bátor akarok lenni, akkor így fogalmazok, Jézus aludt, mert tudta, hogy vihar közeleg. Aludt, mert tudta, hogy vihar közeleg. Jézus szeme lehunyva, Jézus alszik. És ezzel a momentummal olyan nehezen lehet mit kezdeni. A viharban, amikor elnyel minket mindjárt a rengés, amikor egész életünk és létünk van veszélyben, és alszik. Hát, mester, hát milyen ember vagy te? Mester, hát nem érzékeled a veszélyt? Mester, számodra ez nem veszély? Hát nem látod, hogy mindnyájan cidrizünk, mindjárt meghalunk félelmünkben, te megalszol? Jézus szeme lehunyva, a tanítványai pedig kitágulva van a félelemtől. Vajon mit gondolhattak a tanítványok ebben a helyzetben? Bárcsak ne követtük volna őt, bárcsak ne hoztuk volna meg ezt a döntést, bárcsak lennénk mi is kinn a parton, ahol a többiek is vannak, bárcsak maradtunk volna biztonságos helyen, bárcsak éltük volna az életünket úgy tovább, mint eddig, bárcsak ne engedtünk volna az elhívó szónak, mert a mi életünk itt van, élet és halál közt, ő megalszik, és a szeme lehunyva. erőt vett rajtuk a félelem. És egészen csodálatos és megrendítő olvasni, hogy mit hoz ki a félelem a tanítványokból. Olyan jó volt ezt a gondolatot megértenem egy könyvben, amit most olvasok. Ott hívja fel a figyelmet a tanítványok kérdése. Mit árul el? Árul el, mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Értitek, nem az eddigi képességeit vonják kétségbe, hiszen vele éltek és látták a csodáit, hanem a bizalmuk roppan meg Istenben. Hogy engedhetted ezt meg? Hogy engedheted ezt a vihart, amikor mi téged követünk? Látod, hogy hat a félelem a Krisztust követők életében? Az Isten jóságába vetett hit roppan meg. Mester, nem törődsz velünk? Nem tekintesz ránk? Nem érzed át a veszélyt? Nem érzed át a félelmünket? Így hat a félelem a mi életünkben. A mi életünkben, akik Krisztust követjük, akit a mi jelenlétünkkel is, hiszen most is itt vagyunk, ahol ő szól, kifejezzük, őt akarjuk követni. És amikor jönnek ezek a mindent megrázó rengések, akkor vajon nem hagyja el a mi gondolatunkat, vagy akár szánkat kiáltás formájában, mester, nem törődsz velünk? Nem Jézus képességeit vonják kétségbe, a belévetett bizalom rodjan meg. Ez a legnagyobb veszélye nekünk, Krisztust követőknek. Hogy amikor jönnek a rengések, akkor egy kicsit úgy megrendül a bizalom belé. Ki nem mondott követelés is ott van ebben a mondatban, ebben a számonkérésben. Tegyél valamit, csinálj valamit, mi tudjuk, hogy te képes vagy, tegyél valamit, mert elveszünk. Hogyha vadul forog a világ velünk, és nincs az irányítás a kezünkben, akkor igyekszünk mi is bizony megragadni életünknek azon részét, amit viszont képesek vagyunk kezelni. Mekkora igazság ez, gondoljuk csak végig. Amikor úgy érezzük, hogy reng minden körülöttünk, akkor kapkodunk azok után, a kis biztos pontok után, amiket meg tudunk ragadni. Gondolj csak bele, vajon miért iszik az alkoholista? Ha nem azért, mert már csak ez a terület maradt az életében, ami felett úgy érzi, hogy úr lehet. Akkor iszom, amikor én akarom. Semmi más nem megy már. Semmi más felett nem vagyok úr, mert reng minden körülöttem is, összedőlt minden körülöttem, de ez az enyém. Ezt nem adom ki a kezemből. Sose felejtem el, amikor 11-12 éve Észak-Írországból jöttünk haza feleségemmel repülőn, és mellém került egy hölgy, feleségem ült a balomon, ő a jobbomon, és már amikor az öveket becsatoltuk, elkezdett rajta erőt venni valami egészen páni félelem. Remegett a nő. Remegett a nő, belekarolt a kezembe, elkezdett szorongatni, és közben mondta, hogy ne haragudjak, de ő annyira fél a repüléstől, de most el akar menni mégis meglátogatni az ő ismerőseit, ne haragudjak, fordult oda a feleségemhez, nem ismerkedni akar, csak ő roppantul fél, elkezdte kéregetni a feleseket, és tolta befele, hogy az a feszültség, az egy kicsit oldódjon, és végig rettegte az utat. Nem maradt más, nem tudta ő átvenni a repülő vezetését, nem tudta elintézni azt, hogy egy szigetről autóval menjünk, ezért megragadta azt az utolsó kis területet, ami még azért az övé. Az én karomat, meg a feleseket. Ha vadul forog körülöttünk a világ, akkor elkezdünk nagyon ragaszkodni ezekhez, ami még megmaradt. Ami felett azt hisszük, hogy ez a miénk. És mindeniknek a gyökerében a félelem lapul. Félelem, hogy elveszünk, hogy végünk lesz. Emlékeztek, a múlt vasárnap beszéltem arról a német lelkészről, akit elvittek a nácik, Martin Niemöllerről. Róla olvastam egy másik történetet is, amikor ő először találkozott Hitlerrel, még 1933-ban egy nagyobb megbeszélésen, többen voltak ott, ő volt az egyik, de ugye távolból figyelt, nem akart a nagy vezető közelébe kerülni. Majd amikor hazament, a felesége megkérdezte tőle, hogy na, mondd, mit láttál, hogy érezted magad, milyen a nagy vezető. És a lelkész csak ennyit mondott, hogy tudod, drágám, Hitler úr szörnyen fél. Hitler úr szörnyen fél. És majd tudjuk, eltelt pár év, és kitört belőle az, ami ott volt benne, amit a félelem táplált. Igen, valakinek csak a boros pohár az, amihez ragaszkodni tud, valakinek egy több százezres hadsereg, amivel az egész világot, ha kell, leigázza, de a gyökerébe ugyanaz van. Hitler úr szörnyen félt. Pont úgy, ahogy a tanítványok. És Jézus alszik, és nem segít. Jézus felébredt. Kinyitja a szemét, felkel, és azzal a természetességgel, ahogyan mi szoktunk kilépni házunkból egy szép tavaszi reggelen, még talán nyújtózunk is egyet, beszívjuk a tüdőnkbe a friss levegőt, Jézus felkel, int egyet, vagy ahogy az evangélium elmondja, rászól a viharra, és a vihar egyszerre elcsendesül. És néma csend van, mintha befagyott volna a tó. Előbb még a szeizmosz az életünket akarja, most pedig néma csend. Majd ebben a csöndben egy kérdés, ami nem számon kérő, ami nem bántó, és csak ennyi. Miért féltek? Miért féltek? Miért nincs hitetek? Nem tudjátok, hogy én ki vagyok? Azt hittétek, hogy csak pusztán a jelenlétem garancia arra, hogy ne legyenek viharok? Nem arra garancia. Arra garancia, hogy nem fogtok elsüllyedni. Miért féltek? Másik evangélium hozzáteszi, kicsiny hitűek. Ugye érzitek, ebben nem a bántás van, hanem az emberi életről ebben a helyzetben egy pillanatfotó, egy fénykép, egy röntgen. Kicsiny hitűek. És a tanítványok le vannak nyűgözve. Egész egyszerűen ott állnak, és azt mondják, hogy te jó ég, kicsoda ez? Kicsoda ez, hogy még a természet is enged neki? Kicsoda ez, hogy szavára elnémul a vihar? Ki ez? Az a kép jön elém, amikor a gyermek otthon éjszaka oda megy az alvó édesapához, mert odáig még eltalál, megrángatja a takarója szélét. Apa kapcsolt föl a villanyt, mert nem merek kimenni a fürdőszobába. Félek. Apa nagy álmosan dörzsölgetve a szemét kikecmereg az ágyból. Átmegy a sötét szobán, mert még már alva is áttalál rajta, majd fölkapcsolja a villanyt. A kisgyermek pedig áll, csodálja az apját, és ha meg tudná fogalmazni, megfogalmazza, micsoda ember az én édesapám. Mekkora ember ő, te jó ég! Hát hogy csinálja ezt, hogy nem fél a sötétben? Mekkora ember ő! Nézitek, hogy ebben a jelenetben ezek a félelemtől rettegő tanítványok, ezek a kisgyerekek, akik képtelenek látni azt, hogy egész egyszerűen más dimenzióban zajlik a mester élete, mint az övék. És csodálkozva fölnéznek rá, mekkora ember ő, mint ahogy a gyermek fölnéz az apjára, aki végig mer menni a sötét szobán. Pedig nem kell ahhoz bátorság. És Jézus sem azért tette ezt, mert ő most meg akarta mutatni, hogy mekkora, hanem éppen azért, mert számára a legnagyobb szeizmos, rengés és vihar is csak egy szóval elnémítható kis esemény. Hát ilyen Krisztussal utaztak ezek a tanítványok a hajóban. Ami nekik életüket veszélyeztető volt, az Krisztusnak egy új gyakorlat, ha szabad ezt mondani. Nem tudom, hogy mekkora rengésben van most az életed. De azt tudom, hogy ha te Jézust követed, és egy hajóban utazol vele, akkor tudd. Számára a te rengésed nem lekicsinylő, nem lenézett, nem megvetett rengés. Fontos vagy neki ebben a rengésben, és tudd, egy szavával békességet tud adni. Félelem helyett nyugalmat, fájdalom helyett vigasztalást. Hát ilyen Krisztussal utazzunk, és vágjunk neki a mi jövő hetünknek. És legyen majd örömünnep egy hét múlva vasárnap itt a templomban mindnyájunk számára, hogy bár jöttek a viharok, és becsapott a víz a hajóba, de olyan Krisztussal utaztunk, aki megtartott minket. Így legyen. Amen.